Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet vezetője. Szervusz Melinda!
Szia!
Ha jól emlékszem, akkor pár hónappal ezelőtt, amikor téged beiktattak, akkor talán mi voltunk az első olyan médium, ahol egy hosszabbat tudtunk beszélgetni, jól emlékszem?
Igen, ez valahogy május közepe, május vége táján volt.
Úgy van. Azért fontos a visszaigazolás, mert akkor mondhatjuk, hogy valóban eltelt pár hónap, és azt látom, hogy a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet alatt megmozdult a föld. Roadshow az országban, workshop Budapesten, fesztiválokon való részvétel, study tourok november-decemberben. Nem unatkoztál?
Muszáj igyekezni egy kicsit itt belendíteni a dolgokat.
Mi történt ez alatt a fél év alatt?
Fú, májusban próbáltam magamat ebben az egész új helyzetben felismerni, elkezdeni ismerkedni, eljöttem hozzád. Próbáltam felmérni egyáltalán, hogy az, amit én elképzelek, hogy Lengyelország milyen helyet foglal el most így a turizmusban, az igaz-e. Próbáltam bújni a statisztikákat, beszélgettem külön más országok képviselőivel, és megnéztem, hogy mire volna valójában szükség, és akkor ezt így ilyen július közepe táján el is kezdtem, amit a tapasztalatokból begyűjtöttem, tehát elkezdtem cselekedni.
Ez egyébként úgy működik nálatok, hogy mondjuk neked kell megálmodni egy haditervet, egy nagy promóciós hengert, és akkor azt egyeztetni, jóvá hagyni a lengyel turisztikai államaparátussal?
Hát nevezzük államaparátusnak, azt szerintem említettem, amikor itt voltam, hogy nekem a vezetőség az ugye Varsóban van, a Lengyel Sport és Turisztikai Minisztérium alá tartozik a nagy Lengyel Idegenforgalmi Szervezet, és annak van 16 országban képviselete köztünk, ugye most már nálunk is újra. Igazándiból mindig van egy irányadó koncepció, amit nekünk követni kell, de az egyáltalán nem kötelező. Tehát mindenki rászabja a saját országára, a saját igényekre, felméri azt, hogy mi az, ami ebből felhasználható. Ha egy ország aktívabb, akkor inkább a sportos irányba megyünk, ha egy ország inkább erre a slow turizmusra vevő, mint a németeknél most ez iszonyú divat, akkor abba az irányba megyünk, ha a csoportos turizmus nagyon jól propagálható, akkor inkább az utazási irodákat kell előgy merészesíteni, de ezt mindenki úgy dönti el, ahogy ő azt jónak látja. Tehát viszonylag szabad kezet kapunk abban, hogy hogyan, és utána indulhat a promóciós gépezet, ahogy mondom.
És ebben a nagy kosárban mi magyarok hol foglalunk helyet? Vagyis mi milyen utazók vagyunk, illetőleg ugye mondtad, hogy az elmúlt fél évet eléggé nagy mértékben azzal is töltötted, hogy arra voltál kíváncsi, hogy mit tudnak a magyarok Lengyelországról. Szóval mi derült ki?
Hogy mi derült ki? Hát az derült ki, hogy körülbelül a magyaroknak a 20%-a utazik utazási irodával, tehát viszonylag kevés.
Lengyelországban?
Lengyelországban, meg úgy általában is egyébként. Nem szeretnek annyira a magyarok Lengyelországba buszos úttal menni, inkább az idősebb generáció, tehát akik nem beszélnek nyelveket.
Úgy szocializálódtak.
Így van, tehát ez már így is maradt. A fiataloknak szerintem gyakorlatilag már a 100%-a egyénileg utazik, de egyébként, ahogy mondtam, 80% viszont elindul egyedül is utazni. A magyarok nem szeretnek nagy távolságot megtenni, ez sajnos ez nagyon sok ilyen.
Mindenki leszáll Zakopanéban.
Leszáll, tehát a 5 óránál túlmutató utak, hát még ha megnézed Horvátországba, aki elmegy, az is Isztriánál megáll, mert már ilyen 7-8 óra, az messze van, sokszor meg kell állni, úgyhogy ez abszolút megfigyelhető. Tehát ami nekem egy koncepcióm volt, meg ilyen statisztikákból ki tudtam szedni, az a Zakopane-Krakow, ezt szerintem pont nálad beszélgettük is, Zakopane-Krakow, Auschwitz, talán még Vjelicska, ennél tovább nem mennek, és nem is tudnak, de nem is szívesen néznek tovább Lengyelországban, mert minek, mert az ott szép, akkor megkaphatnak mindent Lengyelországból egy viszonylag könnyen elérhető
Igen,
helyen.
Valószínű, hogy a magyar utazó, ha Lengyelországba megy, akkor valóban a déli régió van állandóan a szeme előtt, ugye a nagy hegyek, azért végül gyönyörű szép vidék, és azt gondolja, hogy ha följebb megy már a tenger felé, akkor a nagy lengyel síkság az semmifajta varázslatot, semmifajta érdekes dolgot nem nyújt számára. Pedig hát ott is van élet.
Leginkább ez szerintem ilyen információ hiányból fakad. Hát, tudjuk azokat a városneveket, hogy Wroclaw, Gdańsk, Mazuri, Tavak, tehát ezt azért szerintem egy generáció nagyon jól ismeri. De azt is tapasztaltam, és ez nekem így egy nagyon nagy becsípődés, hogy úgy mondjam, hogy a fiatalokat elindítani Lengyelország fele. Ugye ez a lengyel-magyar barátság, ez mi mindannyian tudunk róla, egy csomó lengyel személyiséget fel tudunk sorolni, tudjuk, hogy van, nem tudom, volt Varsóban jazzfesztivál, de ha azt mondod, ezt a hívószót kimondod egy mai 20 évesnek, hogy Lengyelország, gyakorlatilag nulla. Tehát, hogy nincs információ. Pont ezen a járatlakon, utakon, fesztiválon beszélgettem egy 20 éves lányjal, ő mondta, hogy hát én elindulnék szívesen Lengyelországba, de hát nem tudok róla semmit. De jó, hogy itt vagytok. És kérdeztem tőle, hogy ha választhatna, hogy mondjuk Milánóba és Varsóba ugyanannyi a repülőjegy, hol megy? Hát Milánóba. És mondom, mivel tudnál meghozni a kedvedet? Hát, ha volna valami fesztivál, vagy valami izgalmas program, akkor szívesen elmennék. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon fontos célom, hogy az ifjú generáció is megtaláljon valami olyat Lengyelországban, ami hosszú távon neki izgalmas lett, és úgy tűnik, hogy ez a program meg izgalmas, érdekes, különleges, jól fotózható helyszíneket kell nekik ajánlani.
Ha már a fiatalságot hoztad föl, akkor eszembe jutott, hogy az én generációm 50 évvel ezelőtt fölöltötte a hátizsákot, a fém keretes hátizsákot, a rjukzákot, és utána elindultunk Lengyelországba, vagy az NDK-ba. És egyébként oda kirándultunk, ott töltöttük a nyarakat, néha heteket, vagy akár hónapokat is. Ha ez most 50 év után megint így megvalósulhatna, hogy a fiatalokat oda tudjátok csábítani, akkor végül is a történelem ismétli önmagát. Nekem van egy nagyon érdekes tapasztalatom. A következő, az elmúlt augusztus végén egy körülbelül 100 fős csoporttal voltam a Magas Tátrában. És az természetes volt, a szlovák oldalon, de az természetes volt, hogy egyik nap átmegyünk kirándulni Zakopánéba. És döbbenetes volt a felismerés, hogy a 45 pluszos korosztálynak vannak gyermekkori emlékei, mert ők a szüleikkel a 80-as években, 90-es évek elején, 80-es évek végén elmentek Lengyelországba, mert akkor az volt a trendi. A 35 pluszosokból szinte senki nem járt azon a részen. Ami egy nagyon-nagyon furcsa dolog, mert egyébként pedig Lengyelországról mindig úgy beszélünk, hogy van Lengyelország, itt van, bármikor oda lehet menni, és lehet, hogy pont ez a baj. Mert mindig Lengyelország valahogy háttérbe szorulhat a többiekhez képest. Te hogy látod?
Nagyon egyetértek veled, és van is egy ilyen motto az elmúlt évekből, hogy vidd magaddal a gyerekedet is. Szerintem ez egyébként egy szuper ilyen hívószó lehet Lengyelország irányában, mert így a mi generációnk is, tehát ha én elviszem a gyerekemet, akkor ő is meglátja azt, hogy én miért szeretem. Mondjuk én egy különösen elfogult népség vagyok Lengyelországgal szemben, de hogy most volt másodszorra visszautalok a Járatlan Utakon Fesztiválra, ott vittünk egy pár lengyeles témát is, előadás és ilyen vita témában is, és volt egy téma, hogy a Tátra melyik oldalát választanád, a szlovákot vagy a lengyelt. Nagy Árpi volt az egyik, aki a Tátrának minden részét nagyon jól ismeri, a lengyelt különösen, illetve Tencer Gábor volt a másik, ő meg a szlovák oldalt ismeri jobban, és így próbáltuk őket így ütköztetni. És valahogy így arra jutottunk velük, vagy ők is arra jutottak a beszélgetésből, hogy ha átmész már a lengyel oldalra, akkor ott reggelig tartó vonatozás, ölelgetés, tehát hogy a lengyelek még mindig azért nagyon szeretik a magyarokat. Szlovák oldalon nem biztos, hogy ezt megkapod, de hogy valami ilyen irányban is lehetne motiválni a fiatalokat is, vagy nem csak a fiatalokat, hogy ott ez a barátságos, vendégszerető, gyerekeblemre lengyel-magyar két jó barát hangulat, ez még mindig megvan. Tehát, hogy ez nem múlik valamilyen okból kifolyólag, és tök mindegy, hogy a politika éppen milyen irányban tart.
Igen, de még mindig csak Zakopánéban vagyunk, és igen, a Magas Tátrában vagyunk, ugye a határt átlépjük, és egyből ott van ez az egész. Egyébként ugye mi sokat motoroztunk ez alkalommal azon a részen, és természetesen átmentünk Lengyelországba is, hiszen Zakopánéba át kellett menni. Azért az nagyon varázslatos volt, hogy megváltozott, nem a táj, mert a táj az ugyanolyan, az építészet megváltozott, gyönyörű faházak, dácsák, ha lehet ezt mondani,
igen,
lengyel,
igen,
nem tudom, hogy hívják.
Igen, klasszikus Zakopáné építészet,
és új építésűek, tehát
de tartaniuk kell magukat a megfelelő formátumhoz.
Ez kötelező érvényű? Tehát az építkezésnek vannak ilyen szabályai például?
Nem kötelező érvényű, de van egy irányadó, hogy milyen típusú házakat nem szabad építeni, és van egyfajta zakopáné stílus, aminek elemeit be kell építeni.
Hát azt én büszkén állítom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert nagyon-nagyon szépek, látszott, hogy nagyon sok új építésű ház volt, és olyan volt, mint egy mesevilágban motoroztunk volna gyönyörű utakon, mert ezek fogadtak minket. Szóval, de még mindig csak ott tartunk a Magas Tátránál.
Így van. Beszéltünk arról, hogy valahogy ezen túl kellene egy kicsit tekinteni. Ha vesszük például Alsó Sziléziát, ami szintén autópályán Csehországon keresztül elérhető 5-5,5 óra alatt, tehát ugyanannyi idő alatt, mint Zakopane, mégis nagyon kevesen választják mondjuk Wrocławot, vagy például ott Alsó-Szilézi régióban rengeteg kiránduló útvonal van, kastélyok, bicikliutak, mountain bike pályák, tehát annyi csalogató, aktív pihenésre buzdító helyet találunk, amit szerintem senki nem tud, ez is a tervek között, hogy erre egy kicsit felhívjuk a figyelmet, vagy ott van Varsó, ami egy órányi repülőútra található Magyarországtól, vagy ott van Lublin, szerintem nem is biztos, hogy egyáltalán be tudják az emberek azonosítani, hogy Lublin hol lett, így van, ugye ez a kelet, kicsit a keleti régióhoz tartozik jobban, vagy ott van a hármas város északon, oda is repülővel, aztán vonattal, vagy átszállással repülővel, tök jól elérhető, és egy olyan különleges hangulatot áraszt, amit nem kapsz meg máshol. És Lengyelországnak az egy nagyon nagy csábító ilyen hívása, hogy mindent megtalálsz. Tehát ott a tenger, ott van a hegy, ott vannak a tavak, vannak városok, Varsó gyakorlatilag egy ilyen kis New York-án nőtte ki magát, annyira borzasztó izgalmas, akkor vannak az iparvárosokból revitalizált városok, mint Łódź, vagy ilyen Katowice, ami ugye Miskolcnak a testvérvárosa, teljesen lepukkant volt, amikor így bedőlt az ipar, és most egy nagyon élhető, modern, vagány, kreatív város, és ezekről sem tudunk. Tehát azt gondoljuk, hogy ott megállt a fejlődésben, és biztos olyan, mint a magyar kicsit elhanyagolt városok, amikre nem fektettek.
Ugye említetted, hogy a kérdezéseid során a fiatalok azt mondták, hogy hát, ha volna valami jó fesztivál, akkor csak mégiscsak kimennénk Lengyelországba. Van egyébként? Mert ha van, akkor arról viszont nem sokat tudunk.
Nem, te úgyhogy erről, itt a feladat nekem, hogy erről majd hírt adjunk, és pedig minél hát bocsánat, jobban eljuttassuk.
Bocsánat, hogy közben vagyok, hát azért a lengyelországi jazz fesztiválok, vagy a jazz rock fesztiválok, azok világhírűek voltak.
Így van, de egyébként a lengyelek iszonyú jók, olyanokban, ami Magyarországon kevés van, ilyen csatákat újra játszanak, és akkor ekkora ilyen történelmi fesztiválokat szerveznek. Vagy ott van Lublinban egy ilyen alternatív, kicsit ilyen utca fesztivál, cirkuszosokat hívnak meg a világ minden tájáról, házak között mennek át ilyen kötéltáncosok, az is egy ilyen nagyon különleges, ez júliusban van. Ott van Łódźban egy fényfesztivál, ahol három napra ilyen, az egész város ilyen különleges fény, nem is tudom, hogy hívják ezt pontosan, ilyen fényfestésekbe burkolózik, szóval elképesztő sok van, Gdańskban is, fesztivál Varsóban, ebből egy csokorral tudnék hozni egyébként.
2024-ben egyébként lesz valami kiemelt rendezvény Lengyelországban?
2024-ben egyelőre annyi a biztos, hogy Katowice a tudománynak a fővárosa, és Katowicére fog fókuszálni Lengyelország, hogy egy kicsit ott azt a régiót felfrissítse.
Egyébként, hogyha választanál itt a desztinációk között, akkor melyiket pestésre szólva tolnád legjobban?
Melyiket tolnám?
Igen, melyiket ismertetnéd meg legjobban?
Szomorú ezt mondani, de ugye mindenki a saját kedvencét tolja. Én most Varsó és Łódźnak, Lódznak vagyok a nagy rajongója, mert ahhoz képest, amilyennek ezt a két várost én megismertem mondjuk 20 pár évvel ezelőtt, olyan fenomenális változáson ment át mind a kettő, hogy így 4-5 napra 24 órába programot ad, és látsz mindenfélét a klasszikustól kezdve, a modern, a kreatív, a tudományos, a kocsmás, tehát hogy mindent megad, ami kell. De hát mondjuk ez én vagyok, lehet választani az aktív kirándulós vonalon is valamit.
És a magyar vendéget a hasán keresztül meg lehet fogni Lengyelországban?
Nagyon jó a kérdés. Lengyelország most ezt is egyébként fókuszba tette, hogy ilyen kulináris útvonalakat terveznek a regionális konyhák mentén, tehát például Szilézia, ami viszonylag úgy eltér az általános lengyel konyhától, tehát nekik vannak saját speciális ételeik, ők kiadnak térképeket, meg a javaslatokat tesznek, hogy hol lehet mit megkóstolni. De természetesen ott vannak ezek a klasszikus ételek, mint a zsurek, a bigosz, nem tudom, hogy ezeket kell-e magyarázni, vagy ismerősen csenghetnek-e.
Csülökhegyek.
Csülökhegyek, így van, omlósan, jó sok tormával, vagy a pierogi, ami ugye ez a töltött, ilyen barátfüleszerű, tehát hogy ezek ugye nagyon népszerűek, de ami fontos, hogy most a nyáron, július közepén Michelin csillagokat kaptak lengyel éttermek Krakóban és Varsóban is, illetve ilyen Bib Gourmet minősítést láttak el éttermeket, ez elképesztően fellendítette a lengyel kulináris élvezeteknek a hajszolását. Ez különösen azért érdekes, mert ha ha elmész Varsóba, egy ilyen Michelin csillagos étterembe, ebédidőben 5000 forintért megkóstolhatsz egy menüt. Tehát, hogy olyan akciókkal várnak, amivel nem csak a felső 10 000 kóstolhatja meg, hanem bárki.
Bár még ugye nincsen az év vége itt, de azért elképzelhető, hogy vannak már számait, például 2023-ban hány magyar látogatott Lengyelországba, ha azért még ez nem biztos, akkor mutatod a 2022-est is.
Számok tekintetében még mindig nem értük el a 2019-es szintet, amikor 250 000 körül volt a statisztikailag adatolható kiutazók száma, most ilyen 190 000 körül járunk.
És mennyivel leszel boldog 2024-ben?
Mindenképpen 250 000 fölött. Még én nem tudom, tehát ez még nem gondoltam végig, hogy mi lenne az a szám. Ha elérjük a 2019-est már, az is nagyon jó.
És ebben a promócióban, ami ugye most nagyon vastagon a tiétek, hiszen a mostani napokban megy, van fókuszban célközönség?
Fókuszban célközönség, ahogy mondtam, én a fiatalokat nagyon szeretném, az aktív pihenésre vágyókat nagyon szeretném megszólítani. A fiatalokon belül is azokat, akik ilyen városi, tehát ilyen rövid city break-ekre vágynak.
Azokon a study tourokon, amik majd most fognak elindulni Lengyelországba, miket fogtok megmutatni az újságíróknak, az influencereknek, vagy a bloggereknek, amiről nekik majd be kell számolniuk? Pontosan azért, hogy átvigyék a tevét a tűfokán.
Három mondatot mondanék arra, hogy milyen study tourok voltak már. Most próbáljuk Varsót, ahogy mondtam, nagyon jól promózni. Ezzel kapcsolatban elindul majd januártól egy YouTube csatorna, Szia Lengyelország néven. Egyelőre Varsó, Łódź, Lublin és Krakó lesz, amiről 8-10 perces videókat láthatnak majd egy nagyon jó filmesnek a segítségével. Ezek ilyen úti filmek lesznek. Voltunk egyébként a Tátrában outdoor újságírókkal, akkor volt kint a Forbes is, nem tudom, hogy erről szabad-e így beszélni, illetve akikkel most megyünk, ott a kis Lengyelországnak azon régióit szeretnénk megmutatni, amik nem a standardek, tehát nem a részére fölmászni a Tátrában, hanem a Pienyini-hegység, a Beskidek, Olcsovszki Nemzeti Park, tehát olyan új régióit bemutatni, hogy legalább, ha már Krakkóig elmegyünk, akkor ott a környéken új kiránduló útvonalakat választanak majd a Lengyelországba látogatók.
Egyébként hetente hány repülőjárat megy Budapest-Varsó között?
Három légitársaság is repül, a lengyel légitársaságnak van a legtöbb, nekik napi 3-4-5 járatuk is van Varsóba, a másik kettőnek pedig napi 1, akik közlekednek Ryanair meg a Wizz Air.
Jó munkát kívánok nektek, nyitott magyar szemeket és füleket, hogy minél többen menjenek 2024-ben Lengyelországba. Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet vezetője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, és Lengyelország több, mint gondolnád, ezt még elmondanám.